A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. November 29-e és december 12-e között zajlik a téli ragadozó madár monitoring. A program célja egyrészt azonosítani az ország különböző régióiban telelő ragadozó madárfajokat és egyedszámaikat, másrészt hosszú távon követni ezek állományváltozásait. És mit tehetünk ilyenkor télen annak érdekében, hogy biztosítsuk a táplálékot egy-egy madárnak, ezáltal is megmentve őket a haláltól, melyek az aktív védelemre szoruló fajok, és mit tehetnek a különböző civil szervezetek a madármentés érdekében? Ezek mai témáink, meghívottam a Milvusz csoport elnöke, Papp Tamás, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Idén is lesz madármonitoring, most már ez egy bevett szokás mifelénk?
Igen, és nem csak a téli ragadozó madármonitoring lesz, hanem többféle. Ugye télen általában kevesebb madármonitoring van, ez nem egy olyan izgalmas időszak, mint a tavasz, amikor fészkelnek, a madarak énekelnek, akkor mindenki, de azért vannak madárfajok, amiket ilyenkor szoktunk megszámolni, mennyit ellenállunk. Ilyenek a ragadozó madarak, ilyenek a vízi madaraink, amelyek ilyenkor kicsit nagyobb számban vannak, hiszen Észak-Európa meg részben Szibéria is leköltözik ilyenkor hozzánk, mert nálunk nem fagynak be a vizek újabban. És ilyen a vízirigó is, amit ilyenkor szoktunk megszámolni szintén. Tehát van három olyan programunk, ami télen zajlik.
És mi a célja tulajdonképpen a programnak?
Hát ezek a monitoring programnak mindig is az a lényege, hogy hosszú távon próbáljuk figyelni. Tehát ezt nem lehet egy évben megcsinálni, és utána egy évben kapunk egy pillanatképet. Azt tudjuk, hogy teszem én azt, lejárjuk a nyárád völgyét, őt megfigyelő lejárja a teljes hosszába, és megtudjuk, hogy van itt telel abban pillanatban 58 egerésző, mondjuk 3 héja, egy kis solyom és 3 kékesejtéje, hogy most mondjak néhány olyan fajta, amit szoktunk látni, de ez csak akkor érdekes, hogyha a következő évben is megcsináljuk, és a következő évben is, és lássuk, hogy van, változnak ezek a számok, és valóban tudnak változni, hiszen egyrészt valamelyik fajnak az állományával lehetnek problémák, tehát lehet olyan fajunk, aminek az állományával gond van, például a kékesréti héjának, amelyik nem fészkel nálunk, csak telel, és ha nálunk csökken a szám télen, akkor látjuk, hogy baj van, és valahol be kell avatkozni. Illetve lehet klímaváltozás miatt is ez a jelenség, hiszen megtörténhet, hogy azok a madarak, amik eddig lejöttek hozzánk telelni, nekik mi voltunk a trópus, most már a gólyáinknak a trópus, az mondjuk mi voltunk a németországi vagy a svédországi egerészőjöveknek, az a helyszín lehet, hogy most már áttevődik Magyarországra, vagy Lengyelországba, vagy északabbra tőlünk, tehát hogy nincs szükség arra, hogy egészen leköltözzenek hozzánk, és ez is okoz egy állományváltozást, és ez is egy érdekes történet arról, hogy lássuk, hogy hogyan viselkednek a madaraink, hogyan reagálnak.
Egyértelműen most már kijelenthetjük, hogy a klímaváltozásnak van hatása a madárállományra is, legalábbis a mozgása, a költözése?
Igen, nagyon sok hatása van a madárállományra, rengeteg tudományos publikáció született már, mindenféle hatása van, de személyesen is nagyon egyszerűen tudom látni a saját monitoring programjaimban. Most a ragadozó madár monitoringban annyira nem, de a vízi madárban erősen, hiszen amíg 20 évvel ezelőtt mondjuk a maros be volt fagyva, szinte tél nagy részében,
ugye
korcsolyáztunk rajta, és a madarak azok nagyjából megtalálhatóak voltak, a nálunk telelő vízimadarak, úgymond a Maroson, azok a Radnóti hőerőmű alatt, ahol a meleg víz miatt egy olyan 20 kilométeren át nem fagyott be, ott találtuk meg őket. Ezek a madarak most nem ott vannak, és ugye sokkal nagyobb számban telelnek a vízimadaraink, hiszen nincs annyi befagyott terület. És ugye például az egyik fajdalmas pont a horgászoknak, a károkatonák is, mióta itt telelnek nálunk, ugye nem örülnek ennek a horgászok, de viszont azt szoktam mondani, hogy ténylegesen látszik, hogy 20 évvel ezelőtt a Károkatlan nem volt a Maroson telején, hiszen a Maros be ott fagyva.
És ők hol voltak?
És lementek délebre. Uh-huh. Görögországba mondjuk. Ott sem mondjuk, nem tudom, hogy ott örültek nekik, vagy nem. Ez a görög, hogy bízunk a görögökre. Ezek a madarak a gyűrűzés adatok alapján nagyjából a balti államokból vannak, tehát ilyen lett, litván, észt, esetleg lengyel Károkatlanák nagy részt. És ugye most már itt telelnek. Tehát ez például
tehát nagyon nyáron konkrét. Nincsenek itt?
Ők nincs. Maros megyében nem fészkel a Károkatlana. Uh-huh. Eddig egyetlen adatunk sincs arról. Romániában fészkel, a Duna deltában, a Duna mellett, nagyobb tavaknál fészkel, és megjelenhet, nem tartom kizártnak Maros megyében is, de eddig a pillanatig nincsen költésről ismeretünk, és csak télen vannak itt. És télen is egy olyan 15 éve jelentek meg mondjuk kisebb számban, és aztán egyre többen, és nem csak a Maroson, Nyáradon, Kükülön, mindenhol látjuk őket.
Uh-huh. Vannak veszélyeztetett madárfajok Romániában? Tavaly, vagy mikor jelent meg a vörös könyv?
Sajnos sok van, igen. Nem csak Romániában, az egész Európára jellemző. A vörös listát, igen, azt a vörös könyvet, azt hát a vörös már két éve jelentettük meg, ha jól emlékszem, de sajnos az aktualitását nem vesztette el. Ugye az akkori felmérés eredmény alapján készült, és egészen sok madárfajról tudtuk azt megállapítani, hogy olyan drasztikus csökkenése volt az állományának, ami indokoltan hát enni, hogy jobban védjük. Sokkal jobban, mint ahogy jelenleg sikerül. A legtöbb ilyen fajunk sajnos az olyan költőmadarak, amik mezőgazdasági területekhez köthetőek. Tehát mondjuk vagy legelőkön, szántóföldeken fészkelnek, vagy itt táplálkoznak. Mert itt nagyon drasztikus változás ment végbe az utóbbi 20 évben. Ugye rendkívül intenzív lett a mezőgazdaságunk, ami egyrészt jó, hiszen sokkal többet termelnek, másrészt viszont természetesen szempontból nagyon nem jó, hiszen ha nagyon sok rovarirtót, vegyszert használunk, akkor madarakon mérhetően egész nagy beadkást, tehát egészen nagy csökkenést okozunk a természetbe. A saját egészségünkről most itt nem tudok beszélni, mert nem vagyok orvos. Én azt látom, hogy a madaraknál nagyon jelentős állomány csökkenések következtek be olyan közönségesebb fajoknál, pacsirtáknál, pityereknél, amelyek nagy számban voltak. Vannak, amiknél akár a teljes állománynak a 90%-a eltűnt, és most megvan, egy tizede vannak, ami ezelőtt mondjuk 10 éve volt.
És ezeket hogyan lehet menteni, ezeket a fajokat? Hát ez a mezőgazdaság az nem fog változtatni, biztos.
Nagyon komplex folyamat, ugye, és ezt EU szinten próbálják szabályozni ezzel a közös agrárpolitikával, és a közös agrárpolitikát régen lényeges pontja volt már az, hogy zöldíteni kellene a mezőgazdaságot, úgymond idézőjelben zöldíteni, mert elég zöldi, ugye, amíg még. De ténylegesen, és nem is nálunk van a legnagyobb probléma, hanem Nyugat-Európa sokkal rosszabb ebből a szempontból, de nálunk is most már ősen begyűrűzött az intenzivitás. Hát úgy lehetne ezt csökkenteni, különösen akik ilyen több száz hektáron gazdálkodnak, nem a kis gazdákról beszélek, akik nem tudom, 2, 3, 5, 10, akár 30 hektárig el gazdálkodnak, hanem akik ténylegesen nagy felületen, azoknak kellene az óriási monokultúrákba bevinni némi változatosságot, egy-egy gyepsávot, egy-egy bokorsávot, meghagyni még az életből valamit benne, nem pedig átalakítani a tájat egy teljesen egy ipari mezőgazdasággá, akkor azzal sokat lehetne segíteni.
Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Milvusz csoport Madárvédelmi Egyesület elnöke, Papp Tamás. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben a madárvédelemmel, madárállománnyal kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. És vannak olyan fajok, amelyek újra megjelentek az országban, vagy Kárpát-medencében, hiszen tudjuk, hogy a madarak azért nem ismerik az ország határokat.
Igen, van. Szerencsére vannak olyan fajok is, amelyek úgymond jól viszik valamennyire. Tudok említeni egy példát, mondjuk a parlagisas esetét, amely egy olyan madárfaj, amelynek néhány, egy-két pár fészkelt Romániában, kezdtük felmérni úgymond az állományt, és azok is eltűntek. És hála a magyarországi nagyon aktív madárvédelemnek, az ottani állomány annyira megerősödött, hogy a határ mentén elkezdtek megjelenni nálunk is párok. Büszkén mondanám, hogy a miénk az érdem, de itt nem tudok. Sajnos egyébként mindenütt, hogy köszönöm a magyarországi kollégáknak a nagyon jó munkát, amit elvégeztek. És például az idén ezáltal már 9 pár parlagisas fészkelt Romániában, ami jelent meg és próbált meg fészkelni, nem mind sikeresen, ami nagyon szép szám ahhoz képest, hogy eddig 1-2 volt, és azok is szintén a magyar határon. Vannak ilyenek, illetve remélhetőleg nagyon remélem, hogy meg fognak jelenni kesejük is. Néhány, tehát kell tudni, hogy Romániában 100 évvel ezelőtt 4 kesejű faj fészkelt. Ma egy se. És látni is nagyon lehet őket. Európa legtöbb országából volt régebb kesejű, már sikerült visszahozni őket, vagy visszatelepítéssel, vagy pedig az állományuk megerősítésével. És Bulgáriában folyik egy ilyen nagyon komoly program, és onnan jönnek át madarak hozzánk, már most is aktívan, amiket mi próbálunk, ha bajba kerülnek, akkor kisegíteni. De nagyon komoly terveink vannak a Milvos csoportnak arra, hogy visszatelepítsük a kesejüket legalább, és 3 fajta, 4-ből a negyedik, az reméljük, hogy jön majd magától. Úgyhogy nekifogtunk egy ilyen visszatelepítési programnak, ez egy hosszú távú, nem egyik évről a másikra megy is, valószínűleg az első akciók azok a fogaras javasokban lesznek, ott a Kárpátia alapítványjal közösen dolgozunk ezen a dolgon.
Említette a magyarországi aktív madárvédelem sikerét. Mit jelent az? Akár azt is jelenti, hogy állami közreműködéssel valósulnak meg ezek, hiszen a civil szervezetek végzik, de tudjuk, hogy sajnos ehhez pénz is kell.
Nem csak, tehát a magyarországi helyzet most nem volt szándékomban feltétlenül összehasonlítani, de röviden el tudom mondani azt, hogy a természetvédelem valószínűleg Romániában a legmostóbb gyerek az összes európai országból. Nálunk van az, hogy gyakorlatilag a védett területek, nemzeti parkok, stb. Kezelésére az állam nem különít el nagyon pénzt. Még mondjuk Magyarországon dolgozik 1200 ember a nemzeti parkokban, addig Romániában gyakorlatilag csak a romszilva alkalmazásában levő emberek dolgoznak nemzeti parkokban, és a létszámuk véleményem szerint 100 alatt van az összesnél. Annak ellenére, hogy Romániában sokkal több a védett terület, nagyobb felületűek, tehát ott Magyarországon az állami természetben is sokkal erősebb, és enélkül nem lehet. Tehát a civil szervezetek is erősebbek és jól dolgoznak, de van egy állami szféra is, amelyik, ha bár nincs környezeti minisztérium, csak mezőgazdasági, és azon belül van egy államtitkárság. Ennek ellenére úgy érzem, hogy sokkal segítőbb, és hát látszik az eredményeken is. Nyilván a civil szféra sok mindent tud megtenni, de önmagában nem elegendő. Romániában is kellene egy erős állami részvétel a természetvédelembe, hiszen másképp nincs, hogy eredményeket érjen.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Szeretném megkérdezni a kedves meghívottjától, hogy mi történt a verebekkel, az egyszerű házi verebekkel. Itt nem messzire lakok a rádióstúdiótól, hát évekkel ezelőtt, és nagyon sok volt az udvarunkon, Fekete Rigó is, és még más énekes madarak. Most majd 2 éve teljesen eltűntek.
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Valóban most, hogy mondja a kedves János, már nincsenek ezek a verebek, amik időnként idegesítettek, de most meg hiányzik nekünk, az az igazság. Rigót viszont láttam én a kertemben, idén nem, de tavaly.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a kérdést. Hát ez egy komplexebb dolog. Egyrészt Európa szintjén a verebek állománya, és itt 2 fajról tudunk beszélni, mondjuk Marosvásárhelyen, van a házi verép, ők azok, akik mondjuk azt tudjuk mondani, hogy idegesítnek minket néha, ha nagy számban összegyűlnek, és a mezei verebek. A házi verép az, aki a tömbházak között általában megtalálható, és az épületek repedésében fészkel, mondjuk, de behordja a fészekanyagot. A mezei verép jobban szereti a faodut, de ennek most magamnak ellen tudok mondani, mert az én udvaromon viszont a mezei verép kezdett el fészkelni a szomszéd légkondicionálója, akkor kifejezett, csöve mellett, úgyhogy van mindenféle. Tehát egyrészt, igen, valóban el tudjuk mondani, hogy a verebek általában Európában gondban vannak sajnos, ez meglepő. Nagy állománycsökkenést szenvedtek el, mi? De leginkább vidéken. És azért, hogyha belegondolunk, hogy az utóbbi 20-30 évben hogy alakult át a vidéki táj nálunk is. Hiszen amíg régebb mi falun minden háznál tartottak tehenet, tyúkot, disznót, mindent, és ott az ételből, amit a háziratok kaptak, a verebek bőven duskáltak. Jól érezték magukat, és a házak nem voltak nagyon, hogy mondjam, ilyen perfektre megcsinálva, úgyhogy ott a mindenhol tudtak fészkelni is. Addig ugye most már nem nagyon tartnak az emberek, sok helyen nem tartnak úgy majorságot, vagy ami a veréb megéljen jól. És ez a fecskéket is megviselte egyébként nagyon-nagyon jelentősen, jobban, mint a verebeket.
Bizony.
Tehát ez az átalakulás megtörtént. Most városon, önnél, ahol mondja, lehetséges, hogy ez csak egy időszakos, vagy csak egy kis területre jellemző probléma. Mert mondom, nálam például az udvaron az történt, hogy régebb tényleg a házi verebekből fészkelt olyan 3-4 pár, és most nincs egy se, de megjelent a mezei veréb. Szóval lehet ilyen érdekes váltások, meg megjelent a fekete rigó. Egy picit attól is függ, hogy hogyan kezeljük a kertünket, illetve a verebeket lehet, hogyha önnek nagyon kedvesek, megpróbálni esetleg egy téli etetéssel becsábítani. Most erről a téli etetésről tudok mondani jót-rosszat, mert egy két élő dolog, de ez lehet egy lehetséges megoldás. Én úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyen eddig nem tudtuk kimutatni mi azt, hogy a verebek száma jelentősen csökkent, de látszik egy bizonyos átalakulás az állományokban.
Jó, és akkor apropó etetés, Enikő írja SMS-ben, ugyanezt kérdezi, hova tűntek el a verebek, és szabad-e etetni a cinkéket? Hogy hova tűntek a verebek, arról beszéltünk már.
Igen. A cinkéket szabad etetni, igen. Tehát, hogy,
kérdés, hogy mivel?
Igen, amit határozottan tudok ajánlani, az a napraforgómag, dió, vagy napraforgó mellett más olajos magok, tök magokról is lehet etetni, ami határozottan nem ajánlok, az a kenyér. Azért mondtam, hogy két élő egy picit, vízi madarakat határozottan ajánlom, hogy ne etessenek sehol sem, hiszen nagyon sok publikáció van már erről, hogy mennyire káros tud lenni neki, különösen a kenyérrel való etetés. Ellenben a cinegéket lehet etetni. Nem mondom azt, hogy szükséges, mert a cinegék, köszönjük szépen, és a verebek is a túl tudnak élni nélkülünk, különösen én enyhébb telekem most már. Viszont saját magunknak a kedvére teszünk, és esetleg becsábítjuk a madarakat ezzel a saját kertünkbe, ahol később esetleg fészkelési lehetőséget is tudunk nekik biztosítani, szóval így nem mondanák ellene. Vannak tanulmányok olyan országokban, mint Nagy-Británia, ahol olyan mennyiségben etetik a madarakat, hogy az már bizonyos fajok esetében problémás. De ez Romániában szerintem, én úgy gondolom, hogy bőven nyugdíjba megyek én, mire erről esetleg beszélhetnénk. Ott ez egy óriási iparág, ahol milyen sok százmillió eurós biznisz a madáretet is, meglepő módon. És itt már olyan mennyiségbe etetnek, és télen-nyáron etetik az emberek a madarakat, hogy beavatkozunk gyakorlatilag abba, hogy kellene történnek a dolgok, és az agresszívebb, kicsit jobban alkalmazkodó fajok ezzel, mint például a cinegék közül a széncinege fel tud szaporodni, és kimutatták, hogy az erdőben is kiszorítja már a kék cinegét, barát cinegét, ami nem szerencsés. De visszatérek, Romániában nyugodtan lehet cinegéket etetni, ilyen gond nem áll fenn, hiszen ez az ország még jó nagy, és nagyon kevesen etetik a madarakat.
Másik kérdés Ilona írja, jó napot kívánok! A hétvégi kertünkben a téli időszakban időnként teszünk ki nyers, sózatlan magvakat két madáretető dobozba. Megkérdezném, hogy mennyire fontos a rendszeresség az odaszokás miatt, vagy érjük be a tömbház ablakpárkányára rendszeresen kiszórt nyers magokkal és zsíradékkal a madarak támogatásaként?
Hát általában az a nézet, én ezt nem teszteltem, de hogyha valaki elkezdetetni, akkor nagyon fontos az, hogy azt folyamatosan csinálja, és különösen amikor a télnek a leghidegebb periódusa van, akkor lehetne hagyjuk abba. Egyrészt, mert madarak oda tudnak szokni az etetőhöz, és általában, amit mi látunk egy etetőn, hogy megfordul egy 10 perc alatt, az még egy tizedese annak a mennyiségnek, madármennyiségnek, ami oda jár, és időnként eszik belőle, tehát az egy nap folyamán. És emiatt a területen általában összegyűl több madár, mint amennyit az normálisan a kiegészítő táplálék nélkül el tudna tartani. Ugye azt kell tudjuk, hogy a cinegék azok télen is próbálnak rovarokat enni, a bebábozódott rovarok, tehát mindenféle télire önmagát konzervált rovarokat próbálnak fákról eszetegetni, petéket, bábokat, stb. És ebből nincs olyan mennyiség, mint tavasszal rovarból. Úgyhogy ilyenkor egy terület nem tud eltartani olyan sok cinegét. És ha elkezdünk etetni, akkor begyűlnek többen, hiszen van egy állandó táplálék, ha ezt megszokják, mert megy heteken keresztül, és a legnehezebb időszakban ez kiesik, akkor ez nyilván a madarak részének a pusztulásához is vezethet, emiatt nem tudom azt ajánlani, hogy ne rendszeresen etessünk. Ha elkezdtük, ha lehet, igyekezzünk ezt betartani. Egy nagyon könnyű elkészíteni olyan automata etetőt, idézőjelbe automatát, amelyikből a magok sokáig csorognak kifele, pileparaszból is meg lehet csinálni, szóval ténylegesen néhány napig, ha mi el is utazunk, az etető tud funkcionálni, vagy megkérjük a szomszédot esetleg, hogy töltse fel.
István írja, jó napot kívánok, vegyes lisztet, kukorica, búza, árpa, szabad-e tenni az ethetőbe?
Szabadnak szabad, de az én tapasztalatom az, hogy erre nem nagyon fognak jönni a mi madaraink. Tehát, hogy a cinegék semmiképpen sem, a pinyfélék közül lehetséges, hogy van, ami megeszi, bár a én megint csak a tapasztalatom alapján nem igazán szeretik a madarak. Úgyhogy kevésbé tudom ajánlani, de ki lehet próbálni, aztán ha vannak rá, például lehet, hogy a verebek, hogyha azok jönnek, azok fogják szeretni.
Azt írja Margit Szeredából, puliszkát főzök kevés zsíradékkal, búzával etetem a verebeket a parkban, a galambokat is minden nap, jó látni őket. Ez jó, hogy a puliszka az jó?
Nem? Hát a verebeknek, meg a galamboknak igen, én most ez személyes vélemény, én a galambokat nem etetném, de ez tényleg személyes vélemény, nem az én tisztem azt eldönteni, hogy ki mit szeret, vagy ki mit akar etetni. Vannak olyan települések, nem Romániában, ahol be van tiltva ez, de nálunk még rendben van. Én a kivadult házi galambokról beszélek, azokat nem tartom a vadmadarak közé, és emiatt nem támogatom az etetésüket. De a verebeket ugye olyan faj, amire úgy gondoltuk, hogy már sose lesz vele baj, és most kiderült, hogy jó, hogy hetetjük őket is.
István írja, tiszteletem, én még kormoránt nem láttam, csak az együttest, de a szürke gémek egyre többen vannak, s erőst pocsékolják a halat. Télire is maradnak, István?
A kormorán az ugyanaz a károkatnak egy szinonima, tehát lehet, hogy károkatnak látott István. Szürke gémek is vannak, igen, szoktak maradni télire, ő az egy olyan gémfaj, amelyik kibírja a telet, de újabban lehet látni egy nagyon szép másik madarat, egy nagy kócsagot, amelyeket gyakran összetévesznek a gólyával, és szoktak jelezni nekünk, hogy itt maradtak gólyák. Maradtak itt gólyák is, ez igaz, de van, amikor nagy kócsagról készült fényképet kapunk ezzel kapcsolatban. Ez egy teljesen hófehér madár, és körülbelül gólya méretű, és a szürke gémmel együtt ő is a halat szereti. Én nem vádolnám ezért őket, hiszen ez egy nagyon ördögi kör tud lenni, hogyha azt mondjuk, hogy az a madár, amelyik halat eszik, akkor az vesszen. Tehát, hogy elkezdjük a károkatlanával, és akkor lassan átunk menni ezzel. Nagyon sok faj van, amelyik erre a táplálék forrásra hagyatkozik, hiszen ez így volt normális 100 éveken keresztül, és most nyilván mi is szeretjük a halat, fáj nekünk, de azért hadd nézzük el nekik szerintem ezt a kis, hiszen ők ilyen halnak, ha nem ezt teszik.
Egy másik hallgató írja, jó napot, a fecskéket próbáltam műfészekkel oda csábítani a kerti házamhoz sikertelenül. Van erre valamilyen más módszer?
Hát előbb azt jól lenne tisztázok, hogy a molnár fecskéről vagy a füsti fecskéről beszélünk. Ugye a füsti fecske az, amelyikben általában istáló belül szeret fészkelni, tehát valamilyen, vagy egy zárt kapun belül. A molnár fecske pedig ő, aki a tömbházak ablakában látjuk a fészkeket, tehát ő szeretőként. Ha gondolom molnár fecskéről van szó, hát ha műfészeken nem telepettek meg, sajnos a fecskék helyett nagyon nehéz dönteni. Én azt szoktam mondani, hogy ott szokott sikeres lenni a megtelepítés, ahol legalább a közelben, másik ablakban fészkel, tehát a fecske már eleve úgy döntött, hogy ez egy jó hely, mert máskülönben igen nehéz rávenni őket erre.
Egy másik kérdés, mivel él a galamb télen, és mi a házi galamb?
A galamb télen nyáron magokat eszik. Nyilván eszik bogyókat is, hiszen meg kenyeret, meg amit adunk neki. Hallottuk, hogy zsíros puliszkát is akár. De a házi galamb az a szirti galambból háziasított madárfaj, ami ugye gyakorlatilag szirti galamb volt, és akkor az ember háziasította, és ebből ugye tartottuk őket elég sokat, és ebből kivadultak, és ezek a Marosvásárhelyen is fellelhető, mi úgy hívjuk őket, hogy parlagi galambok. De
ezek a színes galambok.
Igen, sokszínű. Mert hogy ezek
mind... Mert van a gerle, ő a vadgalamb.
Van a balkáni gerle, az a szürke. Amelyik szürke, és igen, és van egy fekete ilyen sáv a nyakán. És van még azon kívül nálunk őrvös galamb is, amelyik egy olyan galambfaj, amelyik most kezd betelepedni a városokba egyébként, nagyba terjeszkedik. Van a kék galamb, amelyik egy nagyon szép odúban fészkelő madárfaj, tehát vannak ezek. Ezek mind egyformán néznek ki, tehát egy madárfajra jellemző az, hogy minden egyede vagy egyforma, vagy van egy hím, egy tojó és egy fiatal kinézetű egyed. A házi galambra viszont az jellemző, hogy az ember belemászott ebbe a játékba, hogy is megpróbált kitenyészteni különböző színváltozatokat, meg különböző tollhosszúságokat, meg stb., hogy ezek nagyon változatosan néznek ki, nagyon vegyesek. Ha repül egy ilyen galambcsapat, akkor fele fehér, fekete, tarka, barnás, minden. És ezeket én, mi nem tartjuk, tehát nem tartjuk vadmadárfajnak.
Uh-huh. És hát vártam mostanig a kérdést a hallgatóktól, de nem jött, akkor én fogom megkérdezni, hogy miért nem varjuk árogástól hangos Marosvásárhely reggel, illetve este mostanában. Előző években mindig jelezték a hallgatók, hogy bizony a liget fái, meg a város, akár épületei is otthont vagy menedéket adnak varjak akár ezreinek. Most nincsenek itt. Vajon miért?
A varjú az egy komplex kérdés. Szerintem most is vannak a városban, de én nagyon örülök, hogy nem kaptunk ma betelefonálást azzal kapcsolatban, tehát hogy nincs egy akkora vagy olyan varjú csapat, amelyik jelentősen zavarná a hallgatókat. Tehát télen megérkeznek hozzánk már hosszú évek óta, körülbelül október közepén érkeznek meg azok a varjak, amik nálunk telelnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gólyáknak terelőhely Afrika, a bizonyos varjaknak, amik mondjuk tőlünk északra fészkelnek, általában ezek Oroszország, Ukrajna területén, részben Svédországban akár fészkelő madarak, amelyek nálunk annyira enyhe a tél, hogy nekik ez a kedves, és ide jönnek telelni. Az idén én is kevesebbet észleltem, van bizonyos mennyiségűt láttam belőlük, és láttam egy-két csapatot, de lehetséges, hogy itt is fogunk látni a klímaváltozás hatására egy elég érdekes jelenséget. Lehet, hogy nem fognak lejönni a varjak egészen hozzánk telelni, hogyha nekik éjszakabbra is megfelelőek lesznek a körülmények. Hiszen a madarak azok nem feltétlenül a rövid távon vonuló madarak, elég könnyen változtatják ezt a szokásukat, hogyha a körülmények jobbak, akkor nem fektetnek abba energiát, hogy most még repüljenek 800 kilométert, ami nekik egy plusz kiadás energetikailag.
Most ez gyakorlatilag a jó életfeltételek, az mit jelent?
Ahogy nincs 20 centi hó, ami alól kell kiválni a táplálékot, és nincs mínusz 20 fok. Tehát, hogyha a varjú hozzájut a táplálékhoz, akkor neki a hideg is van. Hogyha a éjszakabbra tőlünk nem lesz stabil hótakaró, akkor több mint valószínű, hogy télen, ha lesz is varjú, akkor lehet, hogy csak azok a varjak fognak itt maradni, amelyek egyébként is itt fészkelnek. Ugye két különböző dolog van, márciustól megjelennek a nálunk fészkelő madarak, most ezek részben itt voltak télen is, részben elmentek egy kicsit délebbre, mert érzékenyebbek, mint az északiak. És lehet, hogy ezek a madarak, tehát nem jönnek, akkor csak a költőállomány lesz. Azzal is tudom, hogy sok gond van és sok zavarás, de akkor a telelő madaraktól lehetséges, hogy megszabadulunk, de ennek kapján ígéreteket nem tudunk tenni.
Akkor lehet, hogy most ezek ott maradtak, akár Ukrajnába, amelyek itt szoktak telelni nálunk?
Részben lehet, hogy ott maradtak, vagy részben lehetséges az is, hogy picikét éjszakabbra álltak meg. Tehát, hogy nem a költőhelyükön maradtak, hanem Romániától északra, lehet, hogy Dél-Ukrajnában, vagy lehet, hogy Lengyelország déli részén álltak meg a varjak. De nem tudok erről most már nem pontosan nyilatkozni, mert nem számoltuk meg most élen a varjakat, hogy lássam, hogy ténylegesen, de nekem is feltűnt, hogy azok a 6-8 ezeres csapatok, amik eddig azért itt voltak, nem láttam eddig őket.
De a kisebb csapatot én láttam valamelyik nap, de messze nem annyi, mint amennyi.
1000-2000 láttam én is, de hangsúlyozom, hogy pontosan ez a lényeg a monitoringnak, hogy akkor tudok nyilatkozni valamiről, ha valamit egy rendszer szerint megszámoltam. Tehát ha végigszámolom, és pontosan megszámolom egész Marosvásárhely területén egy módszer szerint a madarakat, és a tavaly is így csináltam, akkor el tudom mondani, hogy most kevesebb van, most csak találgatok.
Uh-huh. Azt írja egy hallgató, nálunk van veréb elég fekete rigó és énekes rigó is. A verebek megeszik a tyúkok által meghagyott gabonát, a fekete rigók a japán birs termését eszik, és az énekes rigók a mogyorót lopkodják, a szarkák mindent is megesznek. No, íme van, ahol van még bőven madár.
Nagyon örvendek neki. Ez érdekes, hogy énekes rigók gondolom nem még most is itt vannak, mert ők már azért így ebben a periódusban már lenke legyenek nagyjából a Görögországban, igen.
Zoltán írja, nem is tudom, lehet, hogy válaszolt erre a kérdésre, de Zoltán valószínű lemaradt. Jó napot kívánok! A cinegéknek milyen gabonát lehet adni?
Gabonát nem tanácsolok a cinegéknek. Napraforgót, tökmagot, esetleg a különböző zsíradékokat lehet adni nekik, mert szeretik egyébként. Szalonát is, ha nem sózott füstölt, és zsírt úgy magába is, a cinegék szívesen megeszik. De gabonát nem fognak nagyon fogyasztani.
Igen, és itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy megjelent több helyen liba állomány Maros megyében is. Honnan jöttek ők?
A libák az egy érdekes történet, megint csak általában nagy likről beszélünk, tehát egy sok libafaj van, ami Romániában előfordulhat, és most van egyébként Maros megyében meglepetésszerűen 4 vagy 5 libafaj is, de a nagy lik az, amelyik nálunk szokott telelni, de általában nem Erdélyben. Tehát Erdélyre nem jellemző az, hogy itt libák telelnének. Ezek a madarak általában vagy Skandináviából, vagy Szibériából érkeznek, és november folyamán vonulnak keresztül a területünkön, de itt most úgy tűnik, hogy megállt két nagyobb csapat. Az egyik a Radnoti halastavaknál, a másik Maros mellett régenhető nem messze, és ezek egyelőre itt vannak. Nem hiszem, hogy itt fognak telelni, hiszen nálunk azért valamivel keményebb szokott lenni a tél, de ez is ki fog derülni az idén télen, hogy mennyire változik meg a libák, nagyon gyorsan alkalmazkodnak. Normálisan ők lemennek a Dél-Romániába, a Böragánra, a Dobrocsa területére, ahol enyhébb a tél, és nagy kiterjedésű táplálkozó területek vannak számukra, de megtörténhet, hogy ez a néhány ezer, mert itt most 2-3 ezer csapatról beszélünk, liba itt marad, kíváncsian várom a fejleményeket.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Azt írja a hallgatónk, igen, az énekes Rigókat akkor láttam, amikor megérett a mogyoró augusztusban, tehát valóban már elvonultak. Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Milvusz csoport madárvédelmi egyesület elnöke, Pap Tamás volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.